sono di tutti. Namaste, Sadhisati, Devi Gauravani, Pachani, Nirvishesha, Sanyavadi, Pastor Chandi, Satani, Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva Gaura, Bhaktivinoda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
I'm happy to be with you today.
Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek veletek.
I've been invited to come speak on a particular topic.
Meghívtak ma este, hogy beszéljek egy adott konkrét témával kapcsolatban.
And I should probably give a little background first and how this topic was assigned to me.
Lehet, hogy akkor csak adnék egy rövid háttérleírást, hogy hogyan kaptam ezt a témát.
Because it's not that I generally go around and give lectures on how to rule the world.
Mert általában nem arról van szó, hogy megyek körbe a világba, tartok leckéket arról, hogy hogyan kell uralni a világot.
And I think the topic was conquer yourself, rule the world, something like that.
És úgy emlékszem, hogy az volt a téma, hogy győzd le magad és urald a világot.
And who knows, maybe we have some rulers here.
És lehet, hogy itt vannak ilyen uralkodók.
Who are coming for some insight as to how to become the next world conqueror.
Akkor lehet, hogy csak azért jöttek, hogy akkor most kis bepillantást nyerjenek abba, hogy hogyan lehetnek ők a következő világuralkodók.
I'd be very impressed.
Engem ez nagyon lenyűgözne.
If I was able to contribute in any way to such an achievement.
Hogy egy ilyen siker eléréséhez én hozzá tudnék valakinek az életébe járulni.
But it is still something that's very relevant to the, I guess, the spiritual warrior part of the title.
És azt hiszem, hogy ez mégis nagyon is aktuális a jelen helyzetben, főleg a címnek az a része, ami a lelki harcost illeti.
During my last visit, I had given a talk which included this theme.
Elmúlt látogatásom alkalmával, akkor tartottam egy leckét, ami ennek a témáját magába foglalta.
And I had told a story connected to the topic about controlling oneself.
És elmeséltem egy történetet, ami azzal kapcsolatban van, vagy azzal kapcsolatban volt, hogy az ember hogyan tudja az érzékeit kontrollálni.
And the benefits of controlling oneself.
És annak az előnyeiről is beszéltem, ami az érzékkontrollt, vagy az önkontrollt illeti.
And we gave some practical and spiritual methods for realizing this.
És adtunk lelki és gyakorlati módszereket arra, hogy ezt hogyan lehet elérni és megvalósítani.
Based on teachings of our previous spiritual masters.
Ami az előző, minket megelőző lelki tanítómesterek tanításain alapul.
And based upon the achievements that they were able to gain as a result of conquering themselves.
És ami azokat az eredményeket tükrözi, amiket ők értek el azáltal, hogy képesek voltak kontrollálni az érzékeiket, legyőzni az érzékeiket.
And the kind of role or authority they had by conquering themselves was not to become kings, so to speak, or world conquerors, but to help others become similarly self-disciplined.
És az a fajta uralom, amire ők szert tettek, az nem arra volt, hogy akkor mások felett uralkodjanak, vagy uralják a világot, hanem inkább arra irányult, hogy másokat is hogyan tanítsanak meg erre a fajta önuralomra.
And self-satisfied.
És hogyan tanítsanak meg másokat is önmagukban elégedetté válni.
Because self-satisfaction can be a very powerful weapon.
Mert az önmagában elégedettség az egy nagyon erős fegyverré válhat valakinek a kezében.
When you have something that everybody else wants.
Amikor egy olyan dolgot birtokolsz, amire mindenki más is vágyik.
it becomes easy, a lot easier when you have something that everybody else wants.
Sokkal könnyebbé válik, amikor valami olyan dolog van a birtokodban, amire mindenki vágyik.
Because then you can set the conditions for getting it.
Mert akkor fel tudod állítani azokat a feltételeket, ami ahhoz kell, hogy valaki ezt megkapja.
Because people will want to hear, how do I become self-satisfied?
Hát akkor az emberek csak akarják majd tudni, hogy akkor én hogyan válhatok önmagamban elégedetté.
Especially those who lack it.
Főleg azok vágynak majd erre, akiknek ez nincs meg.
We can talk a little bit more about that, but first I thought I'd tell the story.
Először, hát beszélhetünk később még erről bővebben, de gondoltam, hogy először elmesélem a történetet.
Because the story very nicely illustrates this theme.
Mert ez a történet nagyon szépen bemutatja ezt a témát.
And it's a true story.
És ez egy igaz történet.
It's about one of our previous acharyas, Srila Raghunath Das Goswami.
Ez a történet az egyik előttünk járó ácsárjánkról, Raghunath Das Goswamiról szól.
Who is well known for his renunciation and self-discipline.
Aki úgy vált nagyon ismerté, hogy nagyon lemondott volt és nagyon önfegyelmezett.
And as a result of his renunciation and self-discipline, he was very highly realized in spiritual consciousness.
És a magas szintű lemondásainak és az önmegvalósításának az eredményeként, az érzékkontrolljának az eredményeképp akkor nagyon magas szinten megvalósított volt.
And fully manifested the symptoms of love of God.
És teljesen megnyilvánított az Isten szeretetnek a szimptomáit.
But the story takes place at a time when he was a young boy.
Ez a történet akkor játszódott, amikor még kisfiú volt.
Before he became the universally renowned Raghunath Das Goswami.
Mielőtt még az egész világról lemondott Raghunath Das Goswami-ként vált híressé.
He happened to be the son of a very wealthy landholder.
Úgy történt, hogy egy nagyon gazdag földbirtokosnak volt a fia.
His father's name was Govardhan Majumdar.
Govardhan Majumdarnak hívták az édesapját.
And he was a landholder, and his responsibility to the king was to exact taxes on the citizens and to distribute half the taxes to the king, and he himself would get a very healthy salary.
Ez a földbirtokos egy nagyon gazdag ember volt, ő gyűjtötte az adókat a királynak, és az volt a feladata, hogy akkor begyűjtse az adókat, annak egy részét átadja a királynak, és egy részéből ő is nagyon jól élt.
He was a very pious man and a devotee as well.
Nagyon jámbor személy volt, és istenhívő bakta volt.
But he also had some attachments.
De ugyanakkor voltak ragaszkodásai.
And the strongest attachment that he actually had was towards his son.
És a legnagyobb ragaszkodás, ami volt neki, ez a fia iránt érzett ragaszkodása volt.
Because his son was his only child.
Mert a fia egyke gyerek volt.
And he considered that he wanted the best for his son.
És mindenképpen a legjobbat akarta a fiának.
So, therefore he lived in great opulence.
Ezért nagyon nagy gazdagságban, fényezésben élt.
He had a monthly income of approximately about 1 million coins.
Körülbelül 1 millió aranypénznyi bevétele volt havonta.
Which was quite a wealthy sum of money at that time.
Ami abban az időben nagyon gazdagnak számított.
It's about the equivalent of about a million rupees at that time. Or 1 rupee could provide enough for a whole family for a lifetime practically.
Ez körülbelül annyi vagyont jelent, mint 1 millió rúpia, de abban az időben 1 rúpia az egy egész családnak a megélhetését biztosította egy életen keresztül.
Providing 1 rupee could provide enough land so a person could live off of it for his whole life.
Hogy egy rúpiából annyi földet lehetett venni, amin egy ember az egész életét le tudta élni.
So he had a monthly income of 1 million rupees.
Szóval havonta volt 1 millió rúpia bevétele.
So he lived in a very big palace.
Egy óriási palotában lakott.
And he was very protective of his son Raghunath Das.
És nagyon védelmezte a fiát Raghunath Das.
And he wanted the best for him in all respects.
És minden tekintetben a legjobbat szánta neki.
And there were even some descriptions of the way he would pamper.
És volt van néhány leírás arról, hogy hogyan kényeztette a fiát.
He protected Raghunath Das from seeing anything ugly.
Megvédte a fiát attól, hogy bármi csúnyát lásson.
He protected him wherever he would go. There would always be a pelican waiting for him to carry him from one place to the next.
Akkor bárhová ment a fia, akkor mindig várt rá egy gyaloghintó, ami egyik helyről a másikra szállította.
And even the paths that he had to walk in within the palace were all decorated with flower petals, so he wouldn't have to hurt his feet.
És hogyha a palotán belül kellett közlekedni, akkor mindenhol virágszirommal volt leszorva az út, hogy nehogy megsértse a lábát.
That gives you a little sense of how he felt towards his son.
Ez egy kis hát hangulatot átad nektek abból, hogy pontosan mit érzett a fia iránt. Tükrözi a hangulatot.
But as I said, he was also a devotee.
De azt is mondtuk ugye, hogy bhakta volt, Isten hívő volt.
But not a pure devotee.
De nem volt egy tiszta bhakta.
But he definitely appreciated pure devotees.
De mindenképpen értékelte a tiszta baktákat.
And he definitely appreciated the value of associating with them and getting benedictions from them.
És mindenképpen értékelte a velük való társulást, és azt is, amikor áldásokat kapott.
A Govardhan Majumdari, he had a family priest whose name was Balaramacharya.
Govardhan Majumdarnak volt egy családi papja, akit úgy hívtak, hogy Balaramacharya.
And Balaramacharya was a disciple of Haridas Thakur.
És Balaramacharya Haridas Thakurnak volt a tanítvány.
Now Haridas Thakur is also a very well-known spiritual teacher in our Gaudiya tradition.
Haridas Thakur is egy nagyon jól ismert Vaishnava tanító a Gaudiya Vaishnava tradíciónkon belül.
He was well known for being the Namacharya of the holy name.
Őt úgy ismerik, mint a szent névnek a Náma ácsárjáját.
Because he would daily sit and chant for approximately 20-22 hours a day.
Mert minden nap leült, és körülbelül 20-22 órán keresztül énekelte a mantrát.
And that was his daily discipline.
És ez volt a napi gyakorlata.
And he would spend very little time for his own personal necessities.
És a saját szükségleteire nagyon kevés időt fordított.
And he was very renounced saint as well.
Ő is egy nagyon lemondott bölcs volt.
And he was also renowned for his ability to be very self-controlled.
És arról a képességéről is híres volt, hogy nagyon nagy önkontrollja volt.
Especially one time, because he had such a well-known reputation for being a saintly person, one envious person wanted to try to destroy his reputation.
És egyszer történt, hogy egy nagy ember akkor irigy lett az ő hírességére, és akkor megpróbálta ezt lerombolni.
Because this envious person was just completely envious of the fact that Haridas Thakur had such a spotless reputation.
Mert ez az irigy személy teljes mértékben irigy volt arra, hogy Haridas Thakurnak teljesen makulátlan volt a hírnem.
So he had commissioned a prostitute to go to the place where he was sitting and chanting every day continuously to try to allure him to fall from his vows, his spiritual vows.
Ezért lefizetett egy prostituáltat, és megkérte, hogy menjen el arra a helyre, ahol a lemondásait végezte, énekelte a szennevet, hogy megzavarja és megtörje őt a lemondásaiban.
But instead of alluring him to fall from his vows by the potency of Haridas Thakur's internal renunciation, it's after 3 days he made her into the prostitute into a Vaishnavi.
De ahelyett, hogy leesett volna, ahelyett Haridas Thakurnak így a belső lemondásának az ereje miatt, 3 nap elteltével ebből a prostituáltból egy istenhívő Vaishnavi lett.
Because she would come the first night and she would expose different parts of her body and say, I'm waiting for you, I want to enjoy with you.
Mert ugye jött az első este, és akkor föltárta a testének bizonyos testrészeit, és akkor mondta, hogy itt vagyok és várok rá, hogy a tiéd lehessek.
And he would say, certainly I will fulfill your desire, you just simply wait here until I finish chanting my prescribed number of rounds.
Haridász akkor mondta, hogy én mindenképpen be fogom teljesíteni a vágyaidat, csak ülj le itt, és akkor amíg befejezem a köreimet, befejezem a mantrázást.
So he purposely did that because she would have to sit and wait.
És ezt szándékosan tette, hogy ott kelljen ülni a prostituáltnak.
And wait and wait and wait.
És várnia és várnia és várnia.
And while she was waiting, she would be hearing him chanting.
És amíg ott várakozott, akkor hallgatta a mantra éneklést.
And after waiting for so long, finally she became a little restless after the first night, and she came back again the second night.
És mikor az első éjszaka így állt át, akkor kicsit türelmetlenné vált, és a második éjszaka is visszajött.
And after the second night she found herself also beginning to chant.
És második éjszaka azon kapta magát, hogy ő is elkezdett mantrázni.
And then on the third night when she returned, she completely fell at Haridas Thakur's feet and confessed why she was there.
Harmadik éjszaka pedig teljesen megtört, leborult Haridas Thakurnak a lábaihoz, és beismerte, hogy miért is van ott valójában.
And confessed who had sent her there.
És azt is beismerte, vagy bevallotta, hogy kiküldte őt oda.
And Haridas Thakur said, I already knew this.
Haridas Thakur mondta, hogy én ezt már mindent tudtam.
But I simply invited you to come back so that you could derive the benefit of chanting the holy names.
De mondta, hogy csak azért hívtalak vissza, vagy tartottalak itt, hogy megkapd a szent név éneklésének az áldását.
And then she requested him to please instruct him.
És akkor a prostituált kérte.
Please instruct her.
Prostituált kérte Haridas Thakurt, hogy akkor lássa előtt jó tanácson.
And he instructed her to give up her ways, to renounce her way of life, and to stay in the same place where he was chanting, and she should continue chanting 22 hours a day.
És azt a tanácsot adta neki, hogy hagyja fel a foglalkozását, vagy az előző életét. Üljön le ugyanott, ahol ő ül, és akkor énekelje ő is a szent nevet, mantrázzon.
Which he did.
Amit meg is tett.
And then word went out throughout the whole, all the villages about the amazing transformation that took place in this prostitute by the association of Haridas Thakur.
És a hír gyorsan elterjedt a falukban, hogy milyen csodálatos változáson ment keresztül ez a prostituált Haridas Thakur társasága miatt.
And then people would come simply to see her and to witness it.
És az emberek meg csak elkezdtek azért jönni, hogy egyáltalán lássák, hogy akkor meggyőződjenek róla a saját szemükkel.
And then she had an amazing reputation that everybody would come to see her and to worship her.
És neki is a hölgynek akkor óriási hírneve lett, és akkor nagyon sokan jöttek azért, hogy csak ővele találkozhassanak és őt imádhassanak.
So what, such was the power of Haridas Thakur.
Haridas Thakurnak ilyen nagy ereje volt.
And there are many other examples, but we won't go into all the different examples of Haridas Thakur's potency.
Más példák is vannak, de most Haridas Thakur potenciájára nem fogunk hozni ennél több példát.
Nonetheless, he was the spiritual master of Balaramacharya, who was the family priest of Govardhan.
Szóval ő volt Balarám Ácsárjának a lelki tanítómestere, aki Govardhan Majumdarnak volt a házi papja.
And one time Haridas Thakur came to the village where Balaramacharya lived.
És egyszer Haridas Thakur ellátogatott abba a faluba, ahol Balarám Ácsárja lakott.
Which was very near to where Govardhan Majumdara had his palace.
Ami nagyon közel volt ahhoz a helyhez, ahol Govardhan Majumdarnak volt a palotája.
And while he was there, Govardhan Majumdara learned about his presence.
És amikor ott volt, akkor Govardhan Majumdara megtudta azt, hogy ott van.
And he approached his priest Balaramacharya and said, I would like that you take my son Raghunath to Haridas Thakur and please request him to bless my son.
És akkor Govardhan Majumdara hívta házi papját, Balaramacharyát, és mondta neki, hogy arra szeretnélek kérni, hogy vidd el a fiamat Raghunathot Haridas Thakurhoz.
So Balaramacharya agreed, yes, certainly I'll bring him.
És Balaramacharya beleegyezett, hogy igen, mindenképpen el fogom őt vinni.
And Govardhan Majumdara was thinking that it would be certainly beneficial for my son to get the blessings of such a great saintly person as Haridas Thakur.
és Govardhan Majumdar azt gondolta, hogy mindenképpen óriási áldást fog jelenteni a fiam számára, hogyha egy ilyen szentnek, mint Haridász Thakurnak megkapja az áldásait.
So he prepared a huge cartload of all kinds of precious gifts to offer to Haridász.
Szóval egy egész kocsi deréknyi kincset gyűjtött össze, amit Haridász Thakurnak akart felajánlani ajándékként.
Valuable silks,
értékes jewels, sejmeket,
precious metals,
akkor ilyen drága kövekből készült nyakláncokat.
And he said, please bring this and offer it to Haridász Thakur as my offering to him.
És akkor mondta, hogy kérlek, akkor ezt vidd el Haridász Thakurnak, ez az én felajánlásom az ő számára.
And he was thinking, when Haridas sees my gifts, certainly he'll give a very wonderful blessing to my son.
És azt gondolta, hogy amikor Haridas Thakur meglátja az ajándékaimat, akkor biztosan nagyon szép áldásban fogja részesíteni a fiamat.
So, Balaramacharya brought Raghunath Das, but Raghunath Das never goes anywhere unless he's accompanied by guards and personal servants.
Szóval Balaram Ácsárja elvitte Raghunath Das, de Raghunath Das nem megy sehova, hogyha nem kísérik a szolgái és az őrei, vagy a testőrei.
Because Govardhan was very protective of his son.
Mert Govardhan nagyon féltette a fiát.
So he was carried by palanquin to the residence where place where Haridas Thakur was residing.
A gyaloghintóval elvitték arra a helyre, ahol Haridász Thakur megszállt.
And he was accompanied by Balaram Acharya, many personal servants and many guards as well.
És Balaram Acharya is vele tartott, és rajtuk kívül nagyon sok személyes szolga és személyes testőr.
So, upon arriving, Balaram Acharya introduced Raghunath to him.
Megérkezéskor Balaram Ácsárja bemutatta neki Raghunathot.
And he said, his father has requested me to bring you to him and ask that you give him a benediction, and he's also wanted me to give you these gifts on his behalf.
És mondta Haridász Thakurnak, hogy Raghunath édesapja megkért engem arra, hogy hozzam el hozzád a fiát, és hogy adj neki áldást, és azon kívül akkor küldje neked ezt a rengeteg ajándékot.
Haridas Thakur wasn't the least impressed with the gifts.
Haridas Thakur egyáltalán nem érdekelték az ajándékok.
He looked, and that was about it.
Rápillantott, de körülbelül ennyi volt.
Didn't look back at them again.
És még egyszer oda sem nézett.
And he said, yes, certainly I will give him a benediction.
És mondta, hogy igen, akkor mindenképpen adok neki egy áldást.
Now Balaram Acharya, as we said, was a disciple of Haridas.
Ugye mondtuk azt, hogy Balaram Acharya Haridász Thakurnak a tanítvány.
And he already anticipated he wasn't going to give the kind of benediction that Govardhan Majumdar would really like to hear.
És addigra már hát úgy átgondolta ezt a dolgot, hogy valószínűleg nem olyan áldást fogadni, amit Govardhan Majumdar szeretne a fiának.
So when Haridas Thakur said, yes, I give the benediction, Balaram Acharya made a very loud noise, sneezing. Coughing.
És amikor Haridász Thakur mondta, hogy igen, akkor a következő áldást adom, akkor Balaram Acharya egy nagyon nagy hangot keltett, akkor elkezdett köhögni.
So that no one else could hear it.
Hogy senki sem hallotta az áldást.
And Haridász Thakur said, I'll give you the benediction that you will renounce the whole world.
És Haridász Thakur pedig azt mondta, hogy én azt az áldást adom neked, hogy le tudj mondani az egész világról.
That was a benediction that actually Raghunath Das received from Haridas Thakur.
Ez volt az az áldás, amit Haridas Thakurtól megkapott Raghunath Das.
Which later bore its influence upon Raghunath Das Goswami's life.
Ami később nagy hatással volt ugye Raghunath Das Goswaminak az életére.
So you can imagine what that kind of a benediction would do to Govardhan Majumdar.
El tudjátok képzelni, hogy egy ilyen fajta áldást akkor mit váltott volna ki Govardhan Majumdarban.
So when they went back to Govardhan, then he asked, immediately asked all the servants present, did Haridas Thakur give benediction to my son?
És amikor visszaértek a palotába, akkor Govardhan azonnal megkérdezte a szolgákat, hogy jó, akkor Haridászta akkor adott áldást a fiamnak?
And they said, yes, but we didn't hear.
És akkor a szolgák mondták, hogy igen, adott, de mi nem hallottuk.
He went to the guards and said, did you hear? Did my son get a benediction from Haridászta akkor?
Oda ment az őrökhöz, megkérdezte őket is, hogy hallottátok, hogy milyen áldást adott a fiamnak Haridászta akkor?
We think so.
Azt hiszem, hogy adott.
But we couldn't hear what he said.
De nem pont tudjuk, hogy mit.
So we had to call Balarama Acharya.
És akkor végül Balarama Acharyát kellett hívnia.
And he asked Balarama Acharya, so did Haridász Thakur give my son a benediction?
Akkor megkérdezte Balarama Acharyát, hogy akkor most Haridász Thakur adott áldást a fiamnak?
And Balarama Acharya said, yes, he did.
És Balarama Acharya mondta, hogy igen, adott.
Please tell me, what benediction did he give me?
Kérlek, mondd el, hogy milyen áldást adott.
And Balarama Acharya said, he gave your son a benediction that he will control the whole world.
Azt az áldást adta a fiadnak, hogy az egész világot uralni fogja.
When Govardhan heard this, he was ecstatic.
Amikor Govardhan ezt meghallotta, akkor teljes extázisba került.
I control this whole tract of land.
Gondolta, hogy én ezt az egész földbirtokot uralom.
But what's that in comparison to the whole world?
De mihez az egész világhoz képest?
My son is going to control the whole world.
Az én fiam az egész világot uralni fogja.
So he was very happy.
Nagyon boldog volt.
So someone may think that Balarama Acharya was lying.
Valaki azt gondolhatná, hogy Balarama Acharya hazudott.
But he wasn't.
De nem hazudott.
Because the deep internal meaning of his words were that Raghunath Das would control the whole world.
Mert nem hazudott, azért, mert a szavainak a mélyebb jelentése az az volt, hogy Raghunath Das az képes lesz uralni a világot.
Because he received the benediction from Haridász Thakur that nothing in this world would control him.
Mert azt az áldást kapta Haridász Thakurtól, hogy ebben a világban semmi sem lesz képes őt kontrollálni vagy uralni.
And that's the actual story that leads us to this topic.
És ez az a konkrét történet, ami elhoz minket, vagy elvezet bennünket a mai témához.
That when one actually becomes internally renounced.
Mert amikor valaki egy személy, akkor belsődlegesen lemondottá válik.
One will be powerful, become powerful enough so that nothing in this world can control him.
Az ember akkor nagyon megerősödik, erőssé válik, olyannyira, hogy ebben a világban semmi sem tudja őt legyőzni.
Now, of course, one may say, well, there are many influences that will certainly control us in this world, even though we may be internally renounced.
Valaki mondhatja, hogy jó, de még mindig annyi tényező van, ami kontrollál minket ebben a világban, még akkor is, hogyha belülről belsődlegesen lemondottak vagyunk.
But the point is, if one cannot be allured by any of the temptations of this world.
De a lényeg az, hogyha valakit nem zavarnak meg ennek a világnak a késztetései vagy kísértései.
And one will be able to control the world.
Akkor az a személy képes lesz arra, hogy irányítsa a világot.
So a practitioner of Krishna consciousness first learns to control himself and then controls the world.
Szóval a Krishna tudatnak a gyakorlója először megtanulja kontrollálni, uralni önmagát, és utána uralni tudja az egész világot.
Because in this world there are so many temptations and allurements that if we are very much attached to them and we cannot control ourselves, we will be controlled by them.
Mert annyi fajta késztetés vagy kísértés van ebben a világban, hogyha azoknak a befolyása és hatása alatt állunk, akkor azok fognak irányítani bennünket.
And that is the nature of a person who has uncontrolled mind and uncontrolled senses.
És ez a természet egy olyan személynek, akinek az érzéke és az elméje az nem kontrollált.
I think the last time we were here we quoted the verse Krishna says in the Bhagavad Gita, for one has controlled his mind is his best friend, but for one who fails to control it's his worst enemy.
Azt hiszem, legutolsó alkalom, amikor itt voltam, akkor idéztük azt a verset a Bhagavad Gita-ból, hogy az a személy, annak a személynek, aki képes uralni az elméjét, akkor az elme a legjobb barátja, viszont aki erre képtelen, akkor az elme a legnagyobb ellenség.
So there are, an uncontrolled mind is an enemy because There are many allurements in this world.
Egy kontrollálatlan elme, az mindenképpen ellenség, mert nagyon sok kísértés van ebben a világban.
And the person who cannot control his mind, control his senses, becomes immediately dictated by these allurements.
És egy olyan személy, akit ezek a késztetések, az elméje és az érzékei irányítanak, akkor ezeknek a hatása alá kerül, és ezek fognak neki diktálni.
People will make so many personal sacrifices for the fulfillment of these allurements.
Az emberek annyi személyes apró vagy ilyen feláldozást vagy ilyen áldozatot végeznek azért, hogy hódoljanak ezeknek a késztetéseknek.
And ultimately, they will only lead to frustration.
És végső soron csak frusztrációhoz vezetnek.
Because no matter how much we try to become to satisfy ourselves by the temptations of these allurements.
Mert bármennyire is törekszünk arra, hogy elégedetté tegyük önmagunkat, hódolva ezeknek a kísértéseknek, késztetéseknek.
We won't feel any personal satisfaction internally.
Belsődlegesen semmilyen fajta elégedettséget nem fogunk tapasztalni.
We will achieve some temporary pleasure, some temporary relief.
Bizonyos átmeneti megkönnyebbülést vagy élvezetet fogunk tapasztalni.
But again and again we'll simply move from one allurement to the next.
De újra és újra az egyik késztetéstől a másikhoz fogunk szaladni.
And there are many people who like to take advantage of persons who don't control themselves.
És van nagyon sok olyan ember van, akik szeretik kihasználni azokat, akik nem tudnak uralkodni saját magukon.
In fact, the whole foundation of modern society is based on that principle.
Igazából az egész modern társadalom erre az elvre van felépítve.
Because people don't know how to control themselves, will always think that there's something better to get.
Mert azok a személyek, akik nem tudják, hogy hogyan kontrollálják saját magukat, akkor mindig azt fogják gondolni, hogy van valami jobb, amit meg tudnak szerezni.
And the whole modern society is based on convincing you that there's always something better for you to spend your money on.
És az egész modern társadalom arról szól, hogy hogyan győzzék meg az embereket arról, hogy mindig van valami jobb, amire pénzt adhat ki, amit megvehet magán.
So that you'll keep working hard.
És akkor csak az ember keményen dolgozik.
And keep on going out and buying what's better, being offered today, the better thing.
És akkor kimegy és megveszi azt a legjobb dolgot, amit most éppen a legjobbként hirdetnek.
And we can always look forward to a better tomorrow.
És egy jobb holnapot azt mindig várhatunk, vagy akkor mindig van egy jobb holnap.
When the next level of allurement appears upon us.
Amikor a kísértés egy következő szinten megközelít bennünket.
And in this way we spend our whole lives moving from one allurement to the next.
És akkor az egész életünket azzal töltjük, hogy az egyik kísértéstől a másikig megyünk.
And we lose complete control of ourselves.
És teljesen elveszítjük saját magunk felett az uralmat.
We lose touch with ourselves and with everyone around us.
Elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal és mindenkivel, aki körbevesz bennünket.
Because we've been conquered by the world.
Mert hogy a világ az legyőzött bennünket.
Because we didn't spend the time or make the effort to first learn how to conquer ourselves.
Mert nem arra fordítottuk az időnket és az energiánkat, hogy megtanuljuk legyőzni először saját magunkat.
And oftentimes this leads to great suffering.
És ez általában nagyon nagy szenvedéshez vezet.
Great anxiety, despair, depression.
Depresszióhoz, ilyen elnyomottságérzéshez és ez a mély bűntudathoz.
Because as we lose touch with ourselves and what's the real meaning of our lives.
Mert hogyha elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal, akkor igazából miről szól az életünk? Mi az életünknek a tartalma vagy a jelentés?
So to become the conqueror of oneself oftentimes is conceived as being something which is very difficult to achieve.
Általában, amikor arról beszélünk, hogy valaki legyőzze az érzékeit vagy saját magát, akkor azt egy nagyon nehezen elérhető dologként mutatjuk be, vagy van bemutatva.
Generally, we think of self-conquerors as very austere ascetics.
Általában ezeket az önmegtartóztató emberekre úgy gondolunk, mint nagyon szigorú aszkétákra.
Who perform very severe austerities and penances.
Nagyon komoly lemondásokat és vezekléseket végeznek.
To renounce all kinds of worldly pleasures.
mindenfajta világi élvezetről lemondanak.
And to live in very severe conditions.
És nagyon szigorú vagy zord körülmények között élnek.
And we sometimes, I know I had this conception of renunciation.
Persze, ugyanúgy nekem is volt egy ilyen fajta felfogásom a lemondásról, vagy a lemondottakról.
40 years ago when I first started dabbling with Eastern philosophy, when if someone would say to me, a renunciant, immediately I would conjure up in my mind a person with, you know, a simple cloth and long matted hair.
40 éve, amikor elkezdtem foglalkozni keleti filozófiával, és valaki mondta nekem, hogy van egy lemondott személy, akkor egyből egy olyan alak ugrott be, aki egy ilyen darab ruhában ül, és ilyen hosszú, berasztásodott haja van.
Who sits and performs all kinds of personal austerities.
Aki ülve mindenfajta önsanyargatást vagy lemondást vállal.
And by practice of self-restraint and renunciation, he's able to detach himself from worldly pleasures.
És az önmegtartóztatása, önsanyargatás és a lemondásai által, akkor képes arra, hogy távol tartsa magát a világi élvezetektől.
And even though I had that, I conjured up that conception in my 40 years ago, I oftentimes wondered what was the benefit of such a lifestyle.
És habár volt ez a fajta felfogásom a lemondott rendről, akkor mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy mi a célja egy ilyen fajta életmódnak.
What was the goal of it all?
Mi volt egyáltalán a célja ennek?
But as I gradually began studying more philosophy and Prabhupada's teachings, Prabhupada of course revealed to me that there is a higher stage of renunciation than simply self-abnegation.
De amikor lépésről lépésre egyre jobban megismertem Srila Prabhupádnak a tanításait, akkor megértettem, hogy a lemondásnak van egy magasabb szintje, ami túlmutat ezen az önsanyargatáson.
And that was very attractive to me.
És ez pedig nagyon vonzó volt a számomra.
Because I wasn't ready for my other concept of renunciation.
Mert a lemondásnak erről a másik fogalmára vagy koncepciójára nem voltam annyira vevő.
I was thinking, well, it'd be nice if I could be renounced and still have all kinds of comforts and not have to live too austerely.
Akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy tudnék lemondott lenni, hogy mégse kéne mindenfajta kényelemről lemondani, és akkor ezt így valahogy így a kettőt össze lehet.
So Prabhupada was alluring me.
So Prabhupada így akkor kísértésbe hozott engem, vagy akkor így adta nekem ezt.
By presenting to me a positive alternative than my conception of a renunciant.
Azáltal, hogy akkor adott nekem egy pozitív alternatívát ahhoz képest, ami nekem az eredeti felfogásom volt a lemondásról.
And because I had studied a lot of different types of Eastern philosophy, and that was the concept that was generally entertained.
És ez azért van, mert nagyon sokféle keleti filozófiát tanultam, és ez a fajta felfogás volt a leginkább elfogadott vagy népszerű.
Of course, little did I know that was the concept that was propagandized and delivered by many people. Practically nobody followed it.
És nem is tudtam azt, hogy ez egy olyan koncepció volt, ami a lemondásról szólt, amit nagyon sokan hirdettek, de nagyon kevesen követtek. Gyakorlatilag senki nem követett.
They would sort of like be weekend renunciates.
Olyanok voltak, mint ilyen hétvégi lemondottak.
Sort of like reminds me of like a perverted reflection of it. It's sort of like the hippies back in the 60s.
Ez egy ilyen torz visszatükröződése annak, amilyenek mondjuk a hippik voltak a 60-as években.
Because I grew up in the 60s in the hippie generation.
Mert hogy én a 60-as években nőttem fel a hippie generáció belül.
And many of the hippies were weekend hippies.
És nagyon sok hippie ilyen hétvégi hippie volt.
They'd go off and engage in hippie activities.
Elmentek hétvégenként, és akkor ilyen hippie tevékenységeket végeztek.
And gather into hippie gatherings.
Akkor részt vettek ilyen hippie rendezvényeken.
Woodstock. Many other of the different types of gatherings that were going on in the 60s.
És annyiféle más rendezvényen részt vettek, amik a 60-as években voltak.
But then after the hippie gathering was over, they would put back their business suits and go back to work for the week.
Miután vége volt ezeknek a rendezvényeknek, akkor újra felvették az öltönyüket, és akkor visszamentek az irodába dolgozni.
And I used to also try to understand what is this hippie life also.
Én is próbáltam megérteni, hogy ez a hippie élet igazából hogy miről szól.
Because actually I grew up as a hippie.
Mert igazából én hippieként nőttem fel.
And I was also at that time trying to understand what is hippiedom.
És abban az időben én is próbáltam megérteni, mit jelent a hippiség.
I mean, I had the long hair.
Volt hosszú hajam.
I had the gatherings.
Részt vettem a rendezvényeken.
But I still, and many had ideals how to live as hippies.
És akkor követtem bizonyos ideálokat, hogy hogyan kell hippiként élni.
And one of our ideals is that we'll go out and we'll live in the forest.
Az egyik ilyen elképzelés az az volt, hogy kimegyünk az erdőbe és ott fogunk élni.
Because that was definitely a big ideal amongst the hippies to move into the wilderness and get away from the cities.
Mert ez egy ilyen nagy ideál volt, vagy egy ilyen jövőkép a hippik számára, hogy elvonulni az erdőbe és távol élni a társadalomtól.
So then we actually even moved in that direction.
És amikor igazából léptünk ebbe az irányba.
And then we realized, but if we're going to live in the forest, we need money.
De rájöttünk arra, hogy ha az erdőben fogunk élni, akkor pénzre van szükségünk.
Because we just can't live in the forest.
Nem lakhatunk csak az erdőben.
Off of wild berries, leaves, bark, tree bark.
Ilyen vad bogyókat, meg faháncsot, meg leveleket fogyasztva.
So then part of our hippie plans were, okay, let's go back to work and make money so that we can live in the forest as hippies.
A hippie elképzeléseink úgy módosultak, hogy jó, akkor menjünk vissza dolgozni, akkor keresünk pénzt, és akkor meg fogunk tudni lakni az erdőben.
So we became weekend hippies.
És akkor ilyen hétvégi hippiké váltunk.
We couldn't live up to the ideals of hippiedom.
Hogy ezt meg a hippiségnek próbáltunk így az ideájának megfelelni.
Fortunately, Prabhupada allured me right in that particular stage of my life.
Szerencsére Prabhupada így hatással volt rám, egy kísértésbe hozott az életem azon szakaszában.
And introduced me into a way of life that was very attractive.
És bemutatott nekem egy olyan életformát, ami számomra nagyon vonzó volt.
Because he was fulfilling one of my ideals of you know, living in a renounced way.
Mert kielégítette azon egyik vágyamat, hogy egy ilyen lemondott módon éljek.
But at the same time he made us understand that what it was not necessary to excessively engage in austerities and penances.
De azt is megértette velünk, hogy nincsen szükség arra, hogy feleslegesen lemondásokat vagy önmegtartóztatást végezzünk.
In order to be renounced.
Ahhoz, hogy lemondottakká váljunk.
And the way that he convinced us was Oliver and Glubdemans.
És a módszere annak, ahogy meggyőzött bennünket, az az, hogy nagyon szerettem a gulab jamun.
Was prasadam.
Ez a prasadam volt, lelki étel.
Because you know part of being a renunciate meant that you had to eat very austerely.
Mert a lemondás vagy a lemondottnak lenni az a dolognak az egyik része az volt, hogy az embernek nagyon lemondottan kell étkeznie.
But Prabhupada taught us that eating Krishna prasadam is renunciation.
De Prabhupada megtanított bennünket arra, hogy Krishna prasadamot fogyasztani az a valódi lemondás.
And he convinced us. Why it was renunciation and how it was renunciation.
És Prabhupada meggyőzött bennünket arról, hogy ez miért volt és hogyan volt lemondás.
And therefore he very much propagated the distribution of very opulent prasadam.
És ezért nagyon nagyon is előtérbe helyezte a nagyon finom prasadamnak az osztását.
As a means for achieving renunciation.
Ami úgy volt bemutatva, mint a lemondás elérésének az egyik módszere.
And I'm not sure if I told the last time, but that prasadam is what actually defeated me.
És nem tudom, hogy mondtam a múlt alkalommal, de ez a prasadam volt az, ami igazából legyőzött engem.
Because when I started visiting the temple in 1972,
Mert amikor 1972-ben elkezdtem látogatni a templomot,
I would go for the Sunday feast.
Akkor jártam a vasárnapi lakomára.
And they always had halva and sweet rice and pakoras and samosas and different and all kinds of vegetable preparations.
Mert amikor mentem, akkor ott mindig volt halva, sweet rice, pakora, samosa és mindenfajta édesség, mindenfajta preparáció.
And I would drive about 100 miles every weekend, just the whole way, just meditating on strawberry halva.
És körülbelül 100 mérföldet vezettem minden héten, és végig a szamócás epres halaván meditáltam.
Complete meditation, strawberry halva.
Tökéletes meditáció.
Strawberry halva just completely.
Epres halva, ez teljesen átvett az irányítást.
I was already a vegetarian.
Én akkor már vegetárián is voltam.
But if I tell you, I was eating like macrobiotic foods. It was like really austere.
Én mikrobiotikus ételeket ettem, ami igazából lemondottak számít.
And then I go to the Sunday feast and halva, sweet rice.
Akkor mentem a vasárnapi lakomára, és akkor ott halva, édes rizs.
And not only that, but I was working during the week trying to make money to move out to the
Ekközben persze dolgoztam egész héten, mert próbáltam pénzt csinálni, hogy utána költözhessünk az erdőbe.
And I didn't have time to eat properly.
És nem nagyon volt idő meg rendesen táplálkozni.
So practically speaking, the only thing I was eating every day was lettuce and tomato sandwiches.
És gyakorlatilag az egyetlen dolog volt, amit egész héten ettem, az ilyen salátás és paradicsomos szendvics volt.
Because all of our friends we were all vegetarians. But being vegetarians was already part of the hippie scene back then.
Mert a barátaimmal akkor már mindannyian vegetáriánsok voltunk, ez a vegetarianizmusság, ez a hippie felfogásnak a részét képezte.
But vegetarians meant eating lettuce and tomato sandwiches.
És akkor a vegetarianus azt jelentette, hogy salátás és paradicsomos szendvicset
ettünk. That's all we had time to make because we had to work every day.
Ez volt az egyetlen dolog, amire volt időnk, hogy elkészítsük, mert egész héten dolgoznunk kellett.
So, prasadam was Prabhupada's weapon.
A prasadam a lelki étel volt Prabhupádnak a fegyvere.
And gradually, of course, what we began to learn through Prabhupada's teachings is that real renunciation means to use everything for Krishna's service.
És akkor Prabhupád tanításaiból elkezdtük megtanulni, hogy a valódi lemondás azt jelenti, hogy minden Krishnának a szolgálatában foglalunk le.
And real sense control means to use the senses for Krishna's pleasure.
És a valódi érzékkontroll az pedig azt jelenti, hogy minden Krishna érzékének a kielégítésére használni.
And included within sense control was to only eat food which has been first offered to Krishna.
És ennek az érzékkontrollnak az egyik része az, hogy csak olyan ételt fogyasztunk, amit előtte felajánlott a Krishna.
And that was sense control.
És ez volt az érzékkontroll.
And he explained the reasons behind it.
Elmagyarázta az emögött rejlő okokat.
And gradually, of course, we became more and more convinced that conquering ourselves was not the type of rigorous type of discipline that persons do who undergo severe austerities.
És akkor egyre jobban meggyőződtünk arról, hogy saját magunknak a legyőzése az nem azt jelenti, hogy mindenfajta szigorú megszorítást gyakorlunk.
But conquering ourselves meant to learn how to use our mind, our words and our senses for Krishna's service.
Hanem a valódi önmagunknak a valódi legyőzés az azt jelentette, hogy megtanuljuk az érzékeinket, a szavainkat és az elménket Krishna szolgálatában használni.
And the ultimate benefit from that type of sense control.
És az ilyen fajta érzékkontrollnak a végső eredménye
is that there is a higher pleasure in using the senses for the service of the Lord.
Azaz. Tehát az eredménye az az, hogy sokkal magasabb élvezetet tudunk meríteni abból, hogyha az Urat szolgáljuk.
Because when we think of just total self-abnegation, where's the pleasure?
Mert amikor ilyen teljes önsanyargatásra gondolunk, akkor ott hol van az élvezet?
You have to wait an awful long time to get the fruits of your austerities.
Akkor nagyon hosszú időn kell keresztül várni, amíg az ember megkapja lemondásainak a gyümölcsét.
And most people don't even wait.
És az a legtöbb ember nem hajlandó várni egyáltalán.
Because they become too impatient because they don't see any fruit. They don't see any fruit coming.
És azért nem várnak, mert nem látják, hogy bármilyen gyümölcs közeledne.
They perform severe austerities, but there's no fruit.
Azt végtelen szigorú lemondásokat végeznek, de nincsen gyümölcs.
There's no peace.
Nincsen békesség.
There's no happiness.
Nincsen boldogság.
There's no pleasures.
Nincsenek élvezetek.
And you have to live on a hope that someday this will bear some fruit.
És akkor csak egyfajta reményen kell az embernek élnie, hogy egy napon akkor ez majd gyümölcsöt fog neki hozni.
But Prabhupada introduced a way of living that pleasure can be there, and it's not bad.
És Prabhupada bemutatott egy olyan életformát, ahol jelen lehet az élvezet, ami nem kedvezőtlen.
Because Krishna consciousness means spiritual pleasure.
Mert a Krishna tudat azt jelenti, hogy lelki élvezet.
And spiritual pleasure it surpasses material pleasure.
És a lelki élvezet az felülmúlja az anyagi élvezeteket.
So gradually we began to realize that we simply have to become addicted to spiritual pleasure.
És fokozatosan akkor megvalósítottuk azt, hogy egyszerűen a lelki élvezetekhez kell kezdenünk ragaszkodni.
And Srila Prabhupada was so kind in his method of distribution this spiritual pleasure.
És Srila Prabhupada annyira kegyes volt, vagy annyira kedves volt, azt a folyamatot végezve, ahogy ő átadta ezt a lelki boldogságot.
That we gradually we begin to experience what is spiritual pleasure.
Hogy mi fokozatosan elkezdtük tapasztalni, hogy mit is jelent a lelki boldogság.
And it's not always like that.
És ez nem mindig így van.
Sometimes there is no pleasure.
Valamikor nincsen élvezet.
But once you get a little taste of the spiritual pleasure.
De az embernek kell, hogy legyen egy pici íze a lelki élvezetből.
You can't forget it.
Hogy az ember picit megtapasztalja, akkor nem tudja azt elfelejteni.
That's the nature of spiritual pleasure.
Ez a lelki élvezetnek a természete.
The nature of spiritual pleasure is that it so far surpasses the pleasures of this world.
Ez a természete, hogy nagyon felülmúlják ennek a világnak az élvezeteit.
If one only gets just a little drop of pleasure.
És hogyha valaki csak egy pici cseppnyi boldogságot tapasztal,
one will never be able to forget.
Az ember soha nem fogja tudni elfelejteni.
In fact, there is verses in the Srimad Bhagavatam which explain this point in Narada Muni's instructions to Vyasadeva.
Igazából van a Srimad Bhagavatamban olyan vers, ami ezt magyarázza ennek a tényét, amikor Narada Muni Vyasadevnek mondja ezt.
What Vyasadeva had compiled the Srimad Bhagavat, had compiled all the Vedic literatures.
Vyasadeva állította össze a védikus irodalmat.
He still felt some discontent.
Akkor mindig elégedetlenséget érzett.
And he couldn't understand why.
És nem értette, hogy miért.
So his spiritual master Narada Muni came before him.
Ezért a lelki tanítómestere Narada Muni akkor eljött hozzá.
And explained that the reason why you're feeling discontent is because you haven't given the essence of all the Vedic literatures.
Mondta neki, hogy igazából azért vagy elégedetlen, mert a védikus irodalomnak nem adtad át a lényegét.
Which is the beautiful pastimes of the Supreme Lord.
Ami a legfelsőbb úrnak a csodálatos kertelését jelenti.
And he said, by giving the essence of all Vedic literatures, by giving the pastimes of the Supreme Lord, you'll give everyone the opportunity to come in direct contact with the Lord.
Mi azt jelenti, hogyha a legfelsőbb Úrnak ezekről a csodálatos kefteléseiről írsz, akkor mindenkinek lehetőséget teremtesz arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön vele.
You've simply confused them by all of these Vedas, because they'll lose sight of the goal.
Ezzel az összes védikus irodalommal, akkor csak megtéveszted őket, vagy összezavarod őket, mert elveszítik a valódi célt.
And then he explained to him, he says that anyone who forsakes his material occupation to engage in the service of the Supreme Lord,
és mondja, hogy bárki, aki feladja az anyagi elfoglaltságát azért, hogy a legfelsőbb úr szolgálatát végezhesse.
He may fall down in an immature stage, but there's never danger of his being unsuccessful.
Akkor lehet, hogy egy éretlen szinten akkor ő elbukhat, vagy leeshet, de sosem áll fent a valódi bukásnak a veszélye.
And then he says, my dear Vyas.
És akkor mondja, hogy kedves Vyasam.
He said that even though a devotee of God, of Krishna may fall down.
Annak ellenére, hogy lehet, hogy Krishnának egy baktája leesik,
he'll never become materialistic fruitive worker again.
Akkor belőle soha sem lesz még egyszer egy materialista gyümölcseiért dolgozó munkás.
Because anyone who has once tasted one drop of nectar from Krishna's lotus feet.
Mert bárki, aki egyszer megérezte Krishna lótuszlábának nektárjának egyetlen cseppjét,
will never be able to forget that ecstasy.
Akkor azt a fajta extázist sohasem lesz képes elfelejteni.
That is the nature of devotional service.
Ez az odaadó szolgálatnak a természete.
The nature of devotional service is such that if you experience one drop for a moment, you can't forget it.
Az odaadó szolgálatnak az a természete, hogyha egy pillanatra egy cseppjét valaki megtapasztalja, akkor nem lesz képes elfelejteni.
You may try.
Lehet, hogy valaki megpróbálhatja.
You may try to forget it, but sooner or later you'll realize that I tasted something higher than this.
Lehet, hogy valaki megpróbálhatja elfelejteni, de valamikor később rá fog jönni arra, hogy ennél magasabb rendű boldogságot sohasem érsz.
I'll tell you a funny story.
Elmondok egy vicces történetet.
Maybe it's not so funny.
Lehet, hogy nem is olyan vicces.
But I think you'll see it's funny.
De szerintem viccesnek fogjátok találni.
I just thought of that when I gave that example.
Pont amikor ezt a példát mondtam, akkor jutott eszembe.
40 years ago, there was one boy that used to come to the temple.
40 évvel ezelőtt volt egy fiú, aki rendszeresen járt a templomba.
Okay, when he started, he was very young when he started coming.
Nagyon fiatal volt, amikor elkezdett járni.
I think he was about 15 when he started visiting.
Körülbelül 15 éves volt, amikor elkezdett járni.
And he used to come and stay in the temple for a little, you know, for a couple of days on weekends.
Akkor csak így jött, és hétvégénként néhány napot ott maradt a templomban.
And then he would go home.
Utána pedig hazament.
And then he would come back again, and then he would go home.
Aztán megint visszajött, és utána megint hazament.
He wasn't allowed to stay in the temple because he was too young.
Még nem engedtük meg neki, hogy ott maradjon a templomban, mert túl fiatal volt.
But he was very attracted to being in the temple.
De nagyon vonzódott ahhoz, hogy a templomban lehessen.
And then when he became old enough, he started to come and living in the temple.
És amikor elég öreggé vált, akkor beköltözött a templomba, hogy ott lakjon.
And he would, while he was there, he'd be very much absorbed in serving, very happy.
És amikor ott tartózkodott, akkor nagyon elmerült a szolgálatban, nagyon boldog volt.
But then after usually a few months he would leave.
De utána általában néhány hónap elteltével, akkor elment.
But then he kept on coming back.
És utána újra és újra visszajött.
And he would do this perpetually for years.
És ezt éveken keresztül csinálta folyamatosan.
He would come to the temple, spend some time, and then disappear.
Jött a templomba, eltöltött némi időt, utána pedig eltűnt.
And then a few months later, he just come back, and I want to come back to the temple again, come and serve in the temple.
És akkor, amikor eltűnt, akkor egy idő után visszajött, és akkor mondta, hogy újra akarok szolgálni a templomban, és akkor ott volt. Utána megint eltűnt.
So this went on this way for quite a few years. I can't remember exactly how long it was.
Nem pontosan emlékszem, hogy hány éven keresztül, de jó néhány éven keresztül így zajlott.
And then there was a period when we didn't see him at all. There was a period when we didn't see him at all.
És volt egy olyan időszak, amikor egyáltalán nem láttuk őt.
And then that went on for couple of years.
És az is néhány évig tartott.
But during that time, the temple started getting these strange phone calls.
De abban az időben, akkor a templomba befutottak ilyen nagyon érdekes telefonhívások.
And somebody would call the temple, and the devotees would answer, and the person on the other end would just start screaming, blaspheming Krishna.
És akkor valaki fölhívta a templomot, a bakták fölvették, és a vonal másik végén valaki elkezdett kiabálni, sikítozni és ócsárolni Krishnát.
And then he just hang up.
És utána pedig csak letette a kagylót.
And this started continuing quite frequently.
És ez egész gyakran folytatódott.
And then sometimes the same person would call and he'd mention different devotees' names in the temple and just scream, I hate them, I hate them, I hate them.
És akkor volt olyan, hogy ez a személy telefonált, és bizonyos baktákat megnevezett, akik ott voltak a templomban, és akkor csak kiabálva mondta, hogy utálom, utálom, utálom őket.
And nobody recognized the voice of this person, because he always disguised it.
És soha senki sem ismerte fel ennek a személynek a hangját, mert mindig így elrejtette a hangját, vagy így eltorzította.
And we never bothered to trace the calls, because it was just not, there was no death threats or anything like that.
És nem foglalkoztunk azzal, hogy így visszakeressük a hívásukat, vagy visszakeressük a hívásukat, mert nem volt ilyen halálos fenyegetés.
And that went on for actually a couple of years.
És ez igazából éveken keresztül ment.
And we usually used to get maybe anywhere from 20 to 30 calls a week.
És ilyen 20-30 hívást kaptunk egy héten.
So one day this boy came back to the temple again.
És egyik nap akkor ez a fiú visszajött újra a templomba.
And he confessed that he was making the phone calls.
És akkor beismerte, hogy ő csinálta a telefonhívásokat.
And we didn't know what to say because we never thought it would be him.
És nem tudtunk erre mit mondani, mert sose gondoltuk volna, hogy ő csinálja.
And he said yes. He said I was doing that for a reason.
És mondta, hogy igen, én voltam, és okom volt arra, hogy ezt csináljam.
And he said, what kind of reason can you have for doing that?
És gondoltuk, hogy most mi oka lehet, hogy valaki ilyet csinálja.
He said, because Krishna wouldn't let me go.
És azt mondta, hogy hát azért, mert Krishna nem engedett el.
Every time I leave the temple, I want to go and I want to be happy.
Mindig, amikor eljöttem a templomból, akkor csak mentem és próbáltam boldog lenni.
But I can't be happy.
De nem tudok boldog lenni.
Krishna won't let me go.
Krishna nem enged el.
He won't forget me.
Nem felejt el.
And I try and I try, but he won't let me go.
És akkor próbálom és próbálom, de nem akar elfelejteni.
So he said, therefore the only thing I could do to think it was just to call you and blaspheme Krishna, so he'll let me go.
Az egyetlen dolog, amire tudtam gondolni, amikor fölhívlak benneteket, és akkor így ócsárulom Krishnát, hogy végre elengedjem.
And I think if Krishna won't let me go if I blaspheme him, then I'll blaspheme his devotees. Certainly he'll let me go if I blaspheme his devotees.
És hogyha Krishna nem enged el, hogyha én őt ócsárolom, akkor majd szidalmazom a baktáit, és akkor majd biztos el fog engedni.
But he won't let me go.
De még akkor sem engedett el.
So I've come back and asked, beg your forgiveness.
És akkor visszajöttem, és akkor kérem a bocsánatotokat.
Because Krishna won't let me go.
Mert Krishna nem akar elengedni.
So... This was happened, this, like I said, back in the 70s, 80s, somewhere around there.
Ez a 70-es, 80-as években történt.
And Narada Muni said to Vyasadeva that anyone who has once tasted a drop of nectar from Krishna's lotus feet will never be able to forget that nectar.
Narada Muni mondta Vyasadevnek, hogy ha egyszer valaki megérzi Krishna a lótusz lábának, a nektárjának egyetlen cseppjét, akkor sosem fogja tudni ezt elfelejteni.
That is the nature of devotional service.
Ez az odaadó szolgálatnak a természete.
Devotional service gives pleasure.
Az odaadó szolgálat az örömet nyújt.
Gives pleasure to the mind, gives pleasure to the senses.
Örömet jelent az elmének, az érzékeknek.
It gives pleasure to the self.
Az önvaló számára is élvezetet nyújt.
When one experiences that higher pleasure,
és amikor az ember tapasztalja ezt a magasabb élvezetet,
then renouncing a lower pleasure is really not such a difficult task.
Akkor egy alacsonyabb élvezetről való lemondás, ez nem egy olyan nagy feladat.
And therefore, Krishna consciousness is the superior form of renunciation in that it gives us the opportunity to use our senses rather than simply renouncing them.
Ezért a Krishna tudat a lemondásnak egy magasabb változatát képviseli, ami lehetővé teszi azt, hogy igazából használjuk az érzékeinket, ahelyett, hogy teljesen lemondanánk róla.
If we want to see beautiful things, we look at Krishna.
Hogyha akarunk gyönyörű dolgokat látni, akkor Krishnát nézzük.
We want to hear beautiful things, we hear so many words of songs and glorification of Krishna.
Hogyha akarunk szép dolgokat hallani, akkor annyi csodálatos történet vagy dal szól Krishnáról.
We want to taste beautiful things, as we already explained, taste Krishna prasadam.
Hogyha akarunk finom ételeket ízlelni, akkor, ahogy azt már mondtam az előbb is, akkor finom lelki ételt fogyasztunk Krishna prasadamot.
This is sense control.
Ez az érzékkontroll.
This is learning how to conquer oneself.
Ez a módja annak, hogy az ember megtanulja önmagát kontrollálni.
When one actually genuinely conquers themselves to the superior engagement of devotional service to Krishna.
Amikor az ember igazából legyőzi önmagát és átadja magát egy magasabb szintű folyamatnak, ami Krishna odaadó szolgálatát jelenti.
But experience the higher pleasure, one's automatically detached from the lower pleasures.
És tapasztalja magasabb rendű ízt, akkor automatikusan elkülönül az alacsonyabb rendű dolgoktól.
Detachment and renunciation is simply a byproduct of Krishna consciousness.
A lemondás és az elkülönülés az a Krishna tudatnak egyszerűen a melléktermékei.
Whereas those who try to simply renounce without understanding their spiritual nature.
Amíg azok, akik egyszerűen csak próbálnak lemondani, anélkül, hogy próbálnak megérteni a valódi lelki természetüket.
They undergo a very, very difficult process.
Egy nagyon nehéz folyamaton kell keresztül menni.
Lord Brahma, in his prayers to Krishna, he explains, gives the example.
Lord Brahma, Krishnának szóló imáiban a következő példát hozza.
That such persons who try to renounce without rendering service to Krishna are like people who try to beat the empty husk of wheat in order to get grain.
Azt mondja, hogy olyan személy, aki Krishna odaadó szolgálata nélkül próbál lemondást végezni, az olyan, mint amikor emberek a rizs kalásznak az üres héját csépelik, és próbálnak abból magot kinyerni.
There's no grain, it's empty, but they beat it.
Nincsen benne szem, mag, de akkor csak így ütik, hogy próbálják mégis kivenni belőle.
So all they get is their hard labor.
Ez az egyetlen dolog, amit fognak ebből kapni, ez a kemény munka.
That they get.
Azt meg fogják kapni.
But there's no grain.
De nincsen gabona.
So Lord Brahma, in his prayers to Krishna, says such persons who engage in these types of austerities to try to become renounced are just like the persons who beat the empty husk of wheat to get grain.
Ezért az Úr Brahma azt mondja Krishnának az imáiban, hogy egy olyan személy, aki ezeken a folyamatokon keresztül próbálja gyakorolni a lemondást, az pont ahhoz hasonlatos, aki csak a rizskalásznak az üres héját üti.
So therefore, in summary, and the principle of first learning how to conquer oneself and then rule the world.
Összefoglalásként, ugye, arról beszéltünk, hogy akkor hogyan tudja valaki legyőzni önmagát és uralni a világot.
The method of conquering ourselves is made much easier.
A módszer arra, hogy legyőzzük önmagunkat, az nagyon könnyűvé vált.
By the simple process of dovetailing everything for Krishna's service.
Ami nem más, mint hogy mindent Krishna odaadó szolgálattal lefoglalni, vagy azzal kapcsolatban látni, azzal kapcsolatban összekötni.
This is how we conquer ourselves.
Ez a módszer annak, hogy hogyan tudjuk magunkat legyőzni.
Yes, we have to practice sense control.
Igen, nekünk gyakorolnunk kell az érzékkontrollt.
But Krishna makes it easier for us by giving us ways by which we can use our senses for his service.
De Krishna ezt megkönnyíti a számunkra, azáltal, hogy akkor lefoglalja az érzékeinket különböző módokon.
That is a science.
Ez egy tudomány.
And it needs to be learned.
Ezt meg kell tanulni.
And it does require discipline.
Önfegyelmet kíván.
It does require endeavors to control the mind.
Törekvést kíván, hogy kontrolláljuk az elmét.
It doesn't require endeavors to control the tongue.
Kell erőfeszítést tenni arra, hogy az ember kontrollálja a nyelvét.
And it does to control the anger.
Hogy az ember kontrollálja a dühét.
To control the tendency, the urge to speak.
És hogy kontrollálja a beszédre való készségét, vagy késztetését.
All these endeavors must be there, but they're also accompanied by positive engagement in devotional service.
Ezeknek a törekvéseknek mind ott kell lennie, de emellett akkor pozitív, az érzékek pozitív lefoglalásának is jelen kell lennie.
This is our method for conquering ourselves.
Ez a mi módszerünk saját magunk legyőzésére.
And therefore, the teachings of Srila Prabhupada and all of our previous acharyas.
És ezért Srila Prabhupada tanítványai, tanításai és az összes őt megelőző acharyák a tanításai.
Are all directed towards helping us to achieve this goal in life.
Mind abban segítenek bennünket, hogy irányítanak minket az élet magasabb rendű céljának az elérése felé.
Although previously it would have to take many lives to achieve such a perfection. State.
És ha bár ezt megelőzően nagyon sok életbe került volna ugyanilyen fajta tökéletességi állapotot elérni.
Srila Prabhupada has introduced this method for us so that we could achieve perfection in this life.
Srila Prabhupada bemutatta nekünk ezt a módszert azért, hogy el tudjuk érni a tökéletességet ebben az életünkben.
And the result is happiness and self-satisfaction.
És az eredmény, ez a boldogság és az elégedettség.
Something that everybody is aspiring for.
Egy olyan dolog, amire mindenki vágyik.
And when you have it,
és amikor az embernek ez a birtokában van,
others will want to know also how to obtain it.
Mások nagyon fognak vágyni arra, hogy megtudják, hogy hogyan lehet ezt megszerezni.
And in this way you can also conquer the world.
És egy ilyen módon, akkor az ember képes lesz legyőzni a világot.
This is our method of conquering the world.
Ez a mi módszerünk arra, hogy el lehet a világot legyőzni.
We conquer the world by experiencing the higher pleasure of Krishna consciousness.
Úgy kontrolláljuk a világot, úgy hódítjuk meg a világot, hogy megtanuljuk tapasztalni a Krishna tudatból származó magasabb rendű ízt.
And by presenting Krishna consciousness to others in a way that others will want to also become Krishna conscious.
És egy olyan módon mutassuk be a Krishna tudatot másoknak, hogy mások is el akarják fogadni ezt a folyamatot.
And we thank Srila Prabhupada for doing that for us.
És hálával tartozunk Srila Prabhupádnak, hogy mindezt megtette értünk.
Especially doing it for me, just at the right time.
Főleg, hogy értem ezt megtette a megfelelő pont jó időben.
If I told you where I was heading, you would know what I'm talking about.
Hogyha elmondanám nektek, hogy éppen hova tartottam, akkor biztos tudnátok, hogy éppen miről beszélek.
Prabhupada timed it perfectly.
Prabhupada tökéletesen időzített.
And rescued me from a fate worse than death.
És megmentett engem egy olyan sorstól, ami a halálnál is rosszabb.
Hare Krishna. Some questions?
Van esetleg valakinek kérdése?
Mitől függ az, hogy érezzük ezt a transzcendentális ízt?
What it depends on that we feel this kind of spiritual happiness or satisfaction?
Actually, there is a short verse that gives us the explanation in the Bhagavatam.
Bhagavatamban van egy rövid vers, ami megadja ennek a magyarázatát.
Bhajaniya paramasukha matrasusukadvam. Which says that our pleasure is dependent. We experience pleasure to the degree that Krishna is pleased by what we do for him.
Ez azt jelenti, hogy mi olyan mértékben tapasztalunk boldogságot, amennyire Krishna elégedett velünk.
It's completely dependent on that.
Tökéletesen ettől függ.
To that degree he's pleased, we get pleasure.
Amilyen mértékben ő elégedett velünk, akkor milyen mértékben tapasztalunk boldogságot.
Prahlad Maharaj gives an example in the Srimad Bhagavatam.
Prahlad Maharaj a Srimad Bhagavatamban ad erre egy példát.
He says, when you decorate your face in the mirror, your reflection is decorated automatically.
Mondja, hogy amikor valaki a tükörben, akkor kifesti magát, akkor a tükör képe is automatikusan ki lesz festve.
You don't have to make a separate effort to decorate the reflection too.
Nem kell külön erőfeszítést tenni arra, hogy a tükörképedet is kifest.
It happens automatically.
Ez automatikusan megtörténik.
He gives this as an example that when you do something to please Krishna.
És arra egy ezt a példát, hogyha te csinálsz valamit, hogy elégedetté tedd Krishna.
Because Krishna doesn't need whatever you give him.
Mert Krishnának igazából nincsen szüksége arra, amit tőled kap.
What he's pleased is what that you're doing it for him, for his pleasure.
Ami őt elégedetté teszi, az, hogy ezt az ő élvezetéért teszed.
He's pleased by the love.
Őt a szereteted érdekli.
Not by the what's being offered.
És nem pont az, hogy éppen mit ajánlasz föl neki.
It's like Krishna says, if you offer me a leaf, a flower, a fruit, or water with love, I want it.
Mert Krishna mondja, hogy ha csak szeretettel ajánlasz nekem egy kis vizet, egy levelet, egy virágot, vagy egy kis gyümölcsöt, én akarom, azt elfogadom.
But why does Krishna need a leaf?
A Krishnának miért van szüksége egy levélre?
It's already his.
Már eleve az övé.
What to speak of all the other leaves and throughout the whole of creation are already his.
Nem is beszél az összes többi fáról, meg levélről, ami a teremtésben van, mind az övé az is.
So it's not that he needs the leaf, that's why he wants it.
Szóval nincs a szükségletei körén belül ez a levél.
He wants it because you're offering it with love.
Azért akarja, mert ezt szeretettel ajánlod neki.
So he's pleased by the intent.
A szándék az, ami őt elégedetté teszi.
Yeah, Prabhupada gives the example, like a father sometimes gives his child a small allowance.
Az, van az a példa, Prabhupada mondja, hogy egy apa, akkor néha ad egy kis zsebpénzt a fiam.
I know I used to get, like, when I was a child, I used to get like 25 cents every week.
Mikor gyerek voltam, akkor én is 25 centet kaptam minden héten.
I used to go to the candy store.
Egyből mentem az édességboltba.
Candy at those days cost a penny.
abban az időben az édesség, ez a cukorka, ez egy pennybe került.
25 cents, I felt like a millionaire.
25 centesebben, de akkor milliómosnak éreztem magam.
I'd stand in front of the glass with all for like a half hour picking all these different things.
És akkor ott a szüveg előtt fél óráig ácsorogtam, és akkor néztem, és akkor válogattam a különböző dolgokat.
So Prabhupada gives the example, like the father sometimes he gives his child a small allowance.
Prabhupada mondja ezt a példát, hogy előfordul, az apa ad egy kis zsebpénzt a fiának.
The child goes out and buys some candy.
És a gyerek akkor elmegy és vesz magának édességet.
And then the child comes back to the father and says, here father, here's some candy.
És a gyerek akkor visszamegy az apjához, és akkor ad neki, hogy tessék apa, itt van egy kis cukorka.
I never did that actually.
Ezt én sose csináltam.
But he uses that example.
De ő használja ezt a példát.
So the father says, oh, thank you so much.
Az apa megmondja, hogy ó, nagyon szépen köszönöm.
He's not so happy with the candy.
Nem annyira az édesség miatt örül.
It's the fact that he gave something to the child and the child used what he gave it and came back and gave it to him.
Hanem az, hogy akkor, amit ő adott a gyereknek, a gyerek arra használta, hogy akkor vegyen valamit, amit visszaajánlott neki.
So Krishna does that for us. He's giving us everything. Everything we have is coming from him.
Krishna is ugyanezt csinálja velünk, akkor bármi, amink van, az tőle származik.
So the degree that he's pleased with what we give him, then we feel pleasure.
Tehát amilyen mértékben ő elégedett azzal, amit mi neki ajánlunk, akkor mi olyan mértékben tapasztalunk boldogságot.
There already is some, to some degree that pleasure we have when we please somebody else. There already to some degree we have a sense of what that pleasure is by pleasing somebody else.
Ez a fajta tapasztalatunk ez már akkor is ott van, hogy mit jelent adni másoknak és boldogságot tapasztalni amiatt, hogy adtunk valamit.
But you can't fully please somebody else.
De valaki mást nem tudsz teljesen elégedetté tenni.
If they're not completely self-controlled.
Hogyha ők önmagukban nem teljesen kontrolláltak.
The more you try to please them, the more they want from you.
Minél jobban próbálod őt elégedetté tenni, akkor annál többet akar majd tőled.
And because they're not self-controlled, you end up giving an awful lot to try to please them and they're still not happy.
És hogyha nem érzi kontrollát, vagy nem kontrollálja önmagát, akkor csak próbálsz neki mindent adni, és akkor mindig nem lesz boldog.
Because they have a different criteria for what pleases them.
Mert egy másfajta kritériumrendszer, hogy feltétele van annak, hogy mit teszi őt boldoggá.
But Krishna says, you can please me even with a little water.
De Krishna mondja, hogy engem egy kicsi vízzel is elégedetté tudsz tenni.
Because Krishna doesn't need anything.
Mert Krishnának nincsen semmire sem szüksége.
He's Atmarama, Aptakama, he's self-satisfied.
Atmarama, Aptakama, ő teljesen önmagában elégedett.
Not dependent upon anything that we offer him.
Semmitől sem függ, amit mi ajánlunk neki.
So, but when we give something to him with love,
de amikor valamit mi szeretettel adunk neki,
with the intent to please him,
azzal a szándékkal, hogy elégedetté tegyük,
he becomes genuinely pleased.
Akkor őszintén boldoggá válik, elégedetté válik.
And becomes purchased by that love.
Az őt megvásárolja az a szeretet.
And then we automatically get a pleasure from that.
És mi automatikusan akkor boldogságot tapasztalunk abból.
It's such a pleasure that it's just incomparable to any other pleasure in this world.
Ez egy olyan fajta boldogság, ami semmi másfajta boldogsághoz nem hasonlítható, ami található az anyagi világban.
Our pleasure is completely dependent on Krishna's pleasure.
A mi boldogságunk az teljes mértékben Krishna boldogságán függ.
To the degree we can please him, we'll experience pleasure.
Amilyen mértékben elégedetté tudjuk tenni őt, akkor olyan mértékben leszünk mi is boldogok.
Okay. Chakirta? Is that one? Yeah.